Barátunk a reklám, ő következik.
Minden út egy utazás, és mi a Mazdánál arra törekszünk, hogy annak minden pillanata tökéletes legyen. Mazda CX-5 utolsó széria, 194 lóerős, 2,5 literes mild hybrid benzinmotorral, akár milliós kedvezménnyel, vagy kedvező finanszírozási feltételekkel elérhető. A finanszírozást az Euroleasing nyújtja, THM 4-től 4,9%-ig. A tájékoztatás nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márkakereskedés. Mazda, Crafted in Japan.
Ez reklám volt. Szerettük.
Sziasztok! A pulzus elszáll, a szó megmarad. Ez a Büntetőkör, a Runner's World Hungary podcast műsora a Nem azé, aki fut bloggal együttműködve. Simonyi Balázs vagyok, és ma pedig terítéken.
Alacsony, szőke, felemás futócipőben. Ő a Dunakanyar bombázója, a Vaskapu kalipszó nymfája, Komárom-Esztergom megye kitüntetettje, a Hospice egyik futónagykövete, a szponzorok kedvelt célpontja, egykori Runner's World Cover Girl, azaz címlaplány, lány, asszony, anyuka, imáron főállású edző, futó és háztartásbeli, párja a festőművész Attila legnagyobb örömére vagy sajnálatára. Ő az a hölgy, aki éveket gürizett körbe-körbe körözgetve a focipálya körül, amíg futóvá vált, és 40 évesen lefutotta az első maratonját, és ebből könnyen kiszámolható, hogy jövőre lesz 18 éves, nagy buli lesz, remélem, és meghívnak. Ő az a hölgy, aki egy túlhajtó csúcsidő szakában majdnem tucatszor edzett egy héten, aki nem restel vadi új cipőben versenyezni, de magas sarkúban venni át díjakat. Díjakat mondom, hiszen gyakorlatilag az eredménylistáját böngészve csak első helyeket találunk a neve mellett, szinte csak első helyeket, szóval ez a hölgy aranyat ér, de aranyérrel is foglalkozott, mint egészségügyi dolgozó, orvos, asszisztens. Tényleg nem hittem volna, hogy egy nyilvános műsorban valaha kimondhatom azt a szót büntetlenül, hogy végbél, de most kimondtam, és még ki is fogom mondani, mert a műsorban ez egy fontos mérföldkő lesz, sőt, megmondom óvodás módon még azt is, hogy a pisi szó is el fog hangzani. Szóval, visszatérve a számturkászó kedvét, mondom, hogy ez a hölgy egykoron 139 kilométert futott 12 órás versenyen, ezzel világranglista vezető volt akkor, futott egyszer egy 75 kilométeres 6 órát is. Ennek ellenére az első 6 órás versenyét 300 ropival futotta végig, futott egy 15 óra 48 perces 100 mérföldet, amivel szintén a mai napig tizedik a világranglistán. Az ázsiai Spartatlonon, a Sakura Michin Japánban második helyezett volt a női mezőnyben, abszolút hetedik. Ez a hölgy egykor úgy nyert Ultra Balatont, hogy alig merte megelőzni Lubics Szilvit, aztán még gyorsan nyert kettőt, majd kipróbálta a Spartatlon dobogójának mindhárom fokát, hogy milyen onnan körülnézni, honnan a legjobb a kilátás, az első fokról természetesen, úgyhogy idén titkon, vagy talán nem is olyan titkon, de címvédésre készül. A hölgy, akit ha digitális fényképezőgéppen fotózunk, akkor nem kell beállítani a gépen a mosoly funkciót, mert mindig kedélyes és nevet, és annyira optimista, hogy gyakran a felhők között jár. A felvétel is itt készült, kb. Az Isten lábát fogva, szóval a sajátos hangi atmoszféráját ezúton is elnézést kérünk, de hát egy podcast már csak ilyen. Szóval ez a hölgy a Micsoda nő folytatásában akár eljátszhatná Julia Robertset is, kicsit göndörítve, kicsit barnita vörösítve, és hát fordítva is eljátszhatnák őt, bár Juliának nehezebb dolga lenne ennyit futni, hiába a színészek kedvelt Stanislavski módszere. Ez a hölgy egyben, mint már említettem, már anyuka is, akinek nem két, hanem csak egy Lottia van, aki már eladó sorba került, egy felnőtt lány, úgyhogy tényleg minden férfi jelentkezőnek ilyen jó anyóst kívánok, mint a mai podcast szereplőnk, Maráz Zsuzsi, vagy ahogy futó szubkultúránkban ismerjük, Zsuzsika.
Amennyire szar a felvétel minősége, annyira exkluzív, itt ülünk a Peking-Budapest járaton, éppen Novoszibirsz és Omszk között tartunk, és hát most leginkább a Zsuzsi azt mondta, hogy ez egy ilyen véleményinterjú lesz, mint tényinterjú, mert még nem nehezen dolgoztat föl a most a japán futást, a Sakura Michi 250 kilométerét, de hogy ezt hagyjuk meg a végére, csemmegének a hallgatóknak, hogy dramaturgilag is engedjük őket kivárásra játszani. Szóval nekem az első emlékem rólad az az, hogy talán 2016-ban találkoztunk a Korintoszon, és akkor én csak úgy láttalak téged, ismertem majd ki vagy, és akkor így valahogy odasodródtunk, hello, hello, és akkor mondtam, gratulálok, talán akkor nyertél is. És mondtam, hogy akkor jössz Spartatlonra, ott leszel te is, és akkor mondtam, igen, igen, miért te is? Hát mondom, igen, és egy kicsit is, miért ne lennék ott? Nem is tudja ez a nő, hogy ott leszek. Na, hogy szóval ez az első emlékem rólad, de neked mi az első emléked, ami bevillan életedből? Sokan átlag emlékeznek arra, hogy ott születtek. Neked mi az első?
Mi az első emlékem magamról? Nem tudom. Nincs nekem.
Első kép.
Első kép. Magamról. Nem jön elő.
Ez akkor az első olyan, amikor úgy látod magadat, és aha, nem fényképről emlékszel, hanem úgy te tudod, hogy ez te vagy.
Nem is tudom. Jönnek ilyen emlékek, de inkább most az, hogy nem elége láttam egy fényképet magamról gyerekként, és most ugye az villan be, mert hogy ezt kérdezed, de igazából nem tudom, ez nem is emlék, csak most ez jutott az eszembe. Úgyhogy nem, sajnálom, nincsen így képem most hirtelen így magamról, hogy mire gondolj.
De akkor gyerekkorodról azért tudsz mesélni, vagy az is ilyen memória törléssel?
Nem, hát azért tudok mesélni. Hát egy átlag családban nőttem fel.
Az mit jelent?
Hát úgy értem, hogy volt anya, apa és két tesóm.
Az manapság nem, hogy átlag, hanem egy extra.
Akkoriban ez egy átlagnak számított, igen. Egy kis faluban laktunk, Csolnokon, Esztergomtól 12 kilométerre van.
Te ismered a csolnoki némát?
Nem.
Mert általában van ott egy ember, aki megfogadta, hogy szerdánként nem beszél. Ki a csolnoki néma?
Nem ismerem. Nem, akkor még gyerek voltam, amikor ott éltünk, és 16 éves koromban költöztünk el onnan. Úgyhogy már nem ismerhetem azt a néma embert, de szerettem ott lakni, jó volt ilyen falusi gyereknek lenni, egyébként nem sportoltam úgy nagyjából semmit.
Vékony voltál akkor is?
Aha, igen, nagyon sok.
Szüleid vékonyak?
Sovány gyerek voltam, kis vékony pilincke, és a szüleim is fiatalkorukban vékonyak voltak, majd ugye 50-es éveikben már ők is azért magukra szedtek egy pár kilót, úgy, ahogy a tesóim is, tehát valószínűleg én is, ha nem futnék, akkor már lenne rajtam egy pár kiló.
És aggódnak érted? Úgy ilyen kis gebe vagy? Mondják ezt?
A gyerekként aggódtak értem, aztán később már nem voltam olyan gebe.
Tehát a futókra szokták volna.
Jó, normál súlyom volt mindig, és szerintem most is normál súlyom van. Azt gondolom.
Az mennyi? 50 kiló?
Na, most 50.
Mert az megkapott, hogy neked milyen kevés az energia igényed. Mennyiből futottad így most a 250 kilométer?
Hát az órám kalkulátor azt írja ki, hogy 12.000 kilokalória.
Nekem mondjuk a 70 kilóhoz a 18-19.000
kilométer. Igen. Kevesebbet fogyasztok, ezt már mondtam.
Szóval teltek a Csolnokon az évek. Mentél utána tovább?
Aztán mentem a középiskolába, ott kollégiumban mentem lakni, egészségügyibe jártam, és
Miért vonzott téged az egészségügy?
Hát olyan hatodikos voltam körülbelül, amikor 13 éves, amikor elmentünk egy Vöröskeresztes versenyre, és én onnan tudtam, akkor azon a versenyen, amikor hazafelé jöttem, hogy én ezt fogom csinálni, akkor eldöntöttem.
mit kell ezen a versenyen csinálni?
Hát nagyon érdekes dolgokat, mindenfélét, igen, sebellátás, sérülések ellátása.
De hogy készültél te?
Hát úgy, hogy a biológia tanárom, jártam biológia szakkörre, és akkor ő készített fel minket erre a versenyre, és ez annyira megtetszett ez az egész felkészülés, majd a verseny is, hogy akkor én tudtam, hogy én egészségügyi pályára fogok menni.
Bármikor élesben, tehát nem a rendelőben, aha, hasznosítottad ezeket a praktikus tudásokat?
Na, volt már eset, igen, sajnos. Hogy kellett.
Mentettél ki valakit egy autóból?
Nem, de volt olyan, hogy megállították a buszt, amin ültem, hogy fekszik az ember az út szélén, és hogy van-e valaki, aki tudna segíteni, vagy sem a buszon, és akkor én lementem.
Stabil oldalfekvés.
Hát újraélesztést kellett alkalmazni.
És megmentetted?
Nem. Sajnos halott volt már.
És akkor egészségügyi szakközé, ugye?
Uh-huh, igen. Majd aztán...
Akkor még volt a egészségügyek renoméja? Tehát láttál ebben a perspektívát, hogy neked érdemes ott dolgozni? Vagy ilyen altruistaként embereket szolgálni, menteni.
Én ezt egy szép dolognak tartottam különben is. És szerettem csinálni, 30 éven át csináltam.
Úgyhogy... 30 éven át? Aha. És akkor milyen beosztások van, milyen munkakörök?
Hát kórházban nagyon keveset dolgoztam csak, úgyhogy orvosasszisztensként voltam a pályán. Az igazi ápolói tevékenység azért a kórházi munka. Csak valahogy ott ragadtam az orvosi rendelőbe, és maradtam ott. És én ott is kiéltem azért ennek a szépségét. Jó volt segíteni.
Sose akartál orvos, tehát ott vár tanulni a sotén mondjuk?
Nem, annyira nem tanultam jól. Nem. Én csak ilyen 4-es tanuló voltam. Ilyen 4,3 volt az átlagom, emlékszem, 8-ba, tehát azzal nem lehetett orvosira menni. Ez eszembe se jutott.
De akárhogy számol ezt a 30 évet, hát tegnap voltál 18.
Aha.
Nem?
Nem, sajnos nem.
Mert itt éppen mondtuk, aha, hogy ő milyen tutajos szemed van, tehát neked fogalmat sem volt erről. A hallgatók, ha tudják, ha nem, nézzenek utána, hogy ez a tutajos szem. Na. Hogy a lényeg, hogy te dolgoztál olyan munkakörben, ami derültséget is kelt Magyarországon, nevezetesen a proktológia.
Igen, de miért derültség?
Hát
miért
a rendőrakadémiát nem néztél annak idején?
Dehogy nem, tudom.
Hát abban voltam.
Jó. Na, hát igen, az egy kényes terület, tudom, és sokan mosolyognak rajta, de...
Hát azért mondjuk el, hogy mi, mert nem biztos, hogy
tudja. Ja, hát ez a végbél utolsó 20 centével foglalkozik a proktológia gyakorlatilag, és nagyon sok embernek vannak problémái a végbélis környékével, úgyhogy nekem ez olyan természetes dolog volt már, hogy...
Igen, erről meséltél, hogy például a stressz az nagyon kiül. Hát bocsánat, hogy ebben a futós műsorban ilyenekről beszélünk, de hogy ez nem sokakat érint, hogy ez nem úgy kell kezelni, hogy ott nem tudom én... rákkal jönnek hozzá.
Persze.
Hanem effektíve olyan problémák,
igen,
hogy stresszese miatt van valami bevérzés.
Hát a pszichoszomatikus betegségek közül például olyan gyakori, hogy a végbélzáró izom nem úgy mozog, ahogy kellene, görcsbe van, és ennek oka lehet például a stressz is. És akkor nagyon sok olyan beteg jön, hogy olyan természetesnek kéne működnie a napi ürítésnek, és hát nem sikeredik. És akkor például nekik tartottam intim tornát, tehát először is megvizsgálta a proktológus, megnézte, hogy nincs valami probléma, szervi probléma, és ha nincs semmi, csak érezte, hogy görcsbe van az áróizom, akkor egy pár alkalommal megtanítottuk az intim tornát, és meggyógyultak, tehát visszakapták a régi egészségüket, mondjuk így, és újra élhették normálisan az életüket, mert azért ez nagyon kellemetlen nekik.
És akkor volt ez, és akkor még hol működtél?
Többféle terület volt, mert a házi orvosi praxisban dolgoztam sokáig, majd mellette pedig, hát ugye mindig kellett valami másodállás, és akkor voltam egy ilyen diagnosztikai központban, ahol volt sokféle szakrendelés, nőgyógyászat, ortopédia, ott volt a proktológia, és akkor így nagyon sok mindenbe bele lehetett látni. Szerettem ezt is csinálni.
Ez már azért múlt idő, mert
most már
a sporttal foglalkozol.
Igen.
Ha majd elmondod, hogy ez mit akar, a futáson kívül, mert ugye te futásodon kívül, de hogy jó, és akkor amikor még csináltad a rendeléseket, akkor a sport még nem jelent meg az életedben, nem? Tehát nem futottál. Pontosan tudom, hogy a vége felé már igen, de eltelt úgy, mint 20 év, hogy nulla, semmi?
Hát 30 évesen kezdtem futni, és addig mondjuk úgy, hogy ilyen heti két aerobik órára eljártam ilyen fiatal felnőtt koromban. Tehát ennyi volt az én sportom.
És Csolnok az nincs messze Esztergomtól, aztán Esztergomba költöztél.
Az 2008-ban történt, hogy Németországban éltünk egy pár évet, majd mikor hazajöttünk
férjeddel.
Igen, meg a kislányommal. Igen, majd mikor hazajöttünk Németországból, akkor hát egy évet laktunk Nyergesújfalun, keresgéltük, hogy hol telepedjünk le, addig anyósoméknak nagy háza van, és ott a külön a felső szinten ilyen volt, tehát nagyon kényelmesen elfértünk, így nem is sietettük a letelepedésünket, hogy hova menjünk lakni, és akkor...
De miért Esztergom?
Én mindig vágytam Esztergomba, úgyhogy...
Nem a férjed miatt volt Esztergom?
Nem.
Nem a Suzuki miatt?
Nem.
Ez teljesen véletlen, hogy ott van Suzuki?
Az teljesen véletlen.
De a férjed a Suzuki-ba dolgozott.
Még fiatal korában, igen. De aztán már később nem. Én úgy kerültem Esztergomba, hogy aztán Németországba hazajöttünk, egy év múlva elváltunk, vagy hát szétmentünk, inkább így mondanám, és akkor én Esztergomba vettem egy lakást. Így kerültem abba a városba, ahol szerettem volna élni.
Jó, és akkor futogattál emellett. 30
igen.
Évesen elkezdtél futogatni,
igen.
És akkor hogy ez a zenitre érésnek a íve az hogy történt? Vagy egyáltalán zeniten vagy? Vagy még megyünk feljebb, vagy innen már csak?
Hát jó lenne tudni, hogy innen, hát én jelenleg szerintem stagnálok a magában a futásban, úgyhogy nem hiszem, hogy nagyon följebb van.
Ez egy álló csillag vagy.
Álló. Ez jó hangzik, ezt még nem hallottam.
Jó.
Na, szóval 40 éves voltam, amikor már 10 éve futogattam csak úgy. Anélkül, hogy versenyre gondoltam volna. Egyáltalán nem is jutott az eszembe, hogy vannak futóversenyek. És akkor nagyon jól éreztem magam ebben, hogy én csak úgy futok. Eleinte csak fél órákat futottam, vagy másfél évig. Aztán...
Naponta?
Aha, minden nap. Majd...
Akkor még kicsi volt a gyerek,
ugye? Így van. És akkor fél órára el tudtam szabadulni, és így. És akkor ezt úgy éreztem, hogy mind a kettőnknek ez az ideális.
Te nem is vitted magaddal?
Volt,
hogy vittem. A babakocsival futottad?
Nem, akkoriban még nem voltak ilyen futóbabakocsik. Ez 2000-ben volt, amikor futni kezdtem. Ő 3 éves volt. Úgyhogy a házunkkal szemben lévő focipályára sokszor le kellett vinnem, mert nem volt otthon az apukája. És akkor ő ott már 4-5 éves korában eljátszadozott. És akkor így gyorsan ott fél órát lefutottam, és mentünk is haza, vagy mentünk valahova máshova játszottére, stb.
Bármilyen terved volt, vagy csak hogy a kedvedre futogattál, örömfutás volt?
Mindig csak a kedvemre, és mindig csak 10 kört, ennyi. Tehát ez az eleinte. És aztán később elkezdtem úgy csinálni, hogy minden másnap futottam inkább egy órát, de mindig csak max. Egy órát. Tehát én nem csináltam semmiféle hosszabb kört. Akkor már ugye elszakadtam a focipályától, ugye Németországban laktunk, és akkor ott így felfedeztem a környéket. Nagyon jó helyeket találtam, szép terepeken futottam, de mindig körülbelül csak egy órát. Nagyjából olyan 10 kilométert, olyan körülbelül olyan 6 perces ezrekkel futhattam akkoriban, úgy gondolom. Így utólag nem volt mivel mérni, hát. És akkor 40 évesen kitaláltam, hogy most már nagy a gyerkőc, akkor hirtelen, hogy 13 lett. Én pedig 40.
Lányod,
igen,
lányod
igen, igen, lányom Lotti. És akkor én úgy 40 évesen azt gondoltam, hogy na most itt az idő, hogy éppen befejeztem egy 2 éves szakmai kurzust, vagy hát igen, egy iskolát, úgy gondoltam, hogy most marad annyi időm, a tanulás most nincs, hogy akkor nekiállok és felkészülök egy maratonra. És hát közben az is számít, hogy nagyobb lett a gyerek, tehát azért egy 13 éves lány már igényelte, hogy egyedül is otthon marad.
De ez a maraton, ez valami bűvkör? Vagy miért?
Valahogy úgy ott volt.
Sosogtak róla? Vagy te...
Igen, megismerkedtem az esztergomi futóművesekkel, és akkor ők már fél maratonokat futottak, maratonokat, és akkor mindig meséltek róla, hogy mikor megyek én, és hogy kérdezték, hogy mikor megyek, és akkor gondoltam, hogy én még nem, úgy 38 évesen még nem, még én nem vagyok kész, meg nincs időm rá készülni, és akkor 40 évesen meg úgy döntöttem, na itt az idő. Következő szülinapom előtt megcsinálom ezt a futást, és akkor így kinéztem a október 7-i Spár maratont, úgyhogy adtam magamnak 10 hónapot készülni.
És mennyi lett?
3:43.
Ez nagyon jó.
Elégedett voltam.
Kategóriában nem kaptál valami kis kupát?
Nem. Semmit.
És akkor de a maga a motiváció erre az ott, hogy az ilyen menő dolog, vagy szinte kötelező már, vagy ha már lassan megy az ember a 40 felé, akkor hogy fut egy maratont, vagy...
Én éreztem úgy, hogy most már annyi ideje futok, hogy megértem rá, hogy elkezdtem, olvastam a maratonról, maratoni futásról, és akkor így akartam, kívántam, hogy na most már szeretném. Ennyi.
És utána még szeretted volna, vagy rögtön... Azt mondtad, hogy nézzük meg, mi van utána.
Nem, már a maratoni felkészülés alatt akkor egyre többet olvasgattam a futásról, és akkor láttam, hogy vannak ilyenek, hogy ultrafutók, de nekem eszembe se jutott ultrafutással foglalkozni. De nagyon szép volt az az éves felkészülése, jó barátokkal, csapattársakkal készültünk együtt, így 4-5-en. Úgyhogy nekem sokat adott az a felkészülés, és szép élmény volt maga a maraton is. Legszebb élményem volt, hozzáteszem, azóta se sikerült úgy futni, hogy fokozóra szépen végig, tényleg végig élvezve. Tehát mind a mai napig már egy kicsit ugye jobb időt akarok futni, és ezért már nem érzem a jól magam benne, mint azon az elsőn, az nagyon szépen sikerült így. De nem akartam tovább lépni, hanem további maratonokat akartam futni.
És a második is már ilyen szép lett, vagy az már...
Az is jó volt. A eredményben nem, mert Rómában futottam a második maratont, ahol nem tudtunk beállni a rajtzónába, a legvégéről indultunk. Mire észrevettük, hogy azt hittük, még csak a rajtzóna felé haladunk, már kiderült, hogy az már a futás. Úgyhogy az első... csipszőnyegnél vettük észre az 5 kilométernél volt, hogy már a maratonban vagyunk.
5 kilométert gyalogoltál az a második maratonodon?
Hát körülbelül.
De nem voltak táblák, hogy 1-2?
Felgyöltek a terelő zónák valahogy, és mint a birkák betereltek minket egy kis utcába. Ugye az Kolosseum elől, bocsánat, Kolosseum elől ugye indul a tömeg, és akkor egy kis keskeny utcába kellett mindannyiunknak bejutni, és akkor az olyan sokáig tartott, hogy akkor az a maratoni idő az úgy nagyon megcsusszant. Sikerült 4 órán belül, de nem is emlékszem, 3:50 valamennyi volt.
És az annyira fájt, hogy utána hagytad a maratont, és akkor már...
Nem, még mindig további maratonokat futottam, és 2013-ban, az 11-ben volt különben az első maraton, és 13-ban gondoltam arra, hogy akkor most már nézzük meg, mi az az ultrafutás, de egyébként ez sem igaz, mert szépen egymást belevittük a csapattársakkal, 11-ben elmentünk 5-fős csapatban az Ultra Balatonra, 12-ben 4-en lányok, és akkor kitaláltuk mi ketten a barátnőmmel, hogy mi lenne, ha 13-ban párosban futnánk körbe a Balatont, és És akkor...
Hát akkor végülis mi futottunk az Ultra Balaton egy csomószor, csak nem tudtunk egymásra.
Aha, igen.
12-ben kurva meleg volt.
Igen, emlékszem rá. Akkor négyen futottunk. Lányok, iszonyú hőség volt. És akkor így kerültem az ultrafutás közelbe. Ott láttam először igazi ultrafutókat a Balatonon, és emlékszem, hogy ilyen csodálattal néztem Lubit Szilvit, aki ott egyedül futott a körbe a tavat.
Olyannyira csodálattal, hogy amikor már Pariba voltatok pár évvel később, akkor meg sem merted előzni szinte, nem?
Aha, igen. Valóban így volt, így éreztem.
Ez mikor volt?
15-ben volt. Ez 15-ben.
15-ben, amikor úgy éjszak a déli parton egyszer csak feltűnt Szilvi.
Igen.
Ezt most úgy, mint a bánnád, vagy sajnálnád, vagy szomorú, vagy úgy mondod.
Nem vagyok szomorú. Csak maga a helyzet volt ilyen abszurd, hogy úristen, itt van a Lubit Szilvi. Előttem az az ember, akiről, amikor az első maratonra készültem, olvastam, hogy ő már spartatlanul futott, és ez egy marha nagy szám volt nekem, el se hittem, hogy ott van, és hogy utolérhetem. És komolyan megtorpantunk, hogy most mi legyen, és aztán hát futottunk tovább, vagyis futottam tovább, és hát, de ez a tényleg a tisztelet jele volt, ez a megtorpanás. Semmi más nem volt ebben az egészben. Tanakodtunk a barátnőmmel, hogy most hogy megyünk el mellette, és akkor mondta, hogy hát...
De hogy konkrétan megálltál?
Konkrétan így megtorpantam, hogy úristen, itt a Szilvi előttem. Igen. Most mit csináljak? És akkor fussunk tovább, mondták.
És akkor csak úgy otthagytad, vagy köszöntél?
Köszöntünk, persze. Köszöntünk szépen halkan, hogy sziasztok, és mentünk tovább. Hajrá!
De azért akkor ő már tudott róla, tehát azért 2 évvel korábban...
Persze.
Te azért nyertél...
Persze.
Országos bajnokságot 12 órán.
Mi már ismertük akkor egymást. Csak nekem volt abszurd azon a versenyen a helyzet, az a szituáció, mert amikor elindultunk, én gondoltam, hogy Szilvi. Itt borítékoltam, hogy jó, akkor ő a győztes, és akkor... De azért úgy nagyjából az ember tisztában van a képességeivel, meg volt egy jó 12 órás futáson már így nagyjából.
Mennyi volt?
Az 139,418.
Hát az nem rossz. Sőt,
igen, és ebből kiindulva már tudtam, hogy nekem ott valahol ott van helyem a dobogón, de például nem számolt.
A Márkus Öcsi nyert egyszer ennyivel országos bajnokságot a férfiaknál.
Így van.
Abba az évben?
Nem. Előtte, utána nem is tudom. Igen, ő
te pont... meg a nőknél ugyanennyivel. De akkor gondolom, hogy megvetted a férfi mezőnyt.
Igen, ezzel. Igen, 10 kilométerre.
Ez még áll ez a csúcs?
Nem, mert 13-ban volt, hogy én ezt futottam, és Szilvi 14-ben megdöntötte 141 egész valamennyi, vagy 142 talán.
Hát igen.
Ja.
A Sirilla mondta, hogy a csúcsok azért vannak, hogy megdöntsék őket.
Igen,
tehát
igen.
Ezek ilyen illékony dolgok.
Ja, ja.
Na jó, és akkor, hát akkor ment ez az adókapok, tehát hogy egy OB csúcs 13-ban, ő visszavágott egy újabb OB csúccsal, te lenyomtad őt az Ultra Balatonon, egy évvel később.
Hát nem szeretem ezt a szót, mondjuk úgy, hogy lenyomtam, ezt én nem szeretem ezt
jó, hát ez ilyen.
Futásban, én nem használom ezt a szót, bocsánat.
Macsó szöveg.
Igen. Igen, ott sikerült győznem, és engem is meglepett, és szerintem nagyon sokakat. Sőt, majdnem mindenkit. Úgyhogy...
De akkor már tudták, hogy akkor te egy tényező, vagy számolni kell veled, és akkor már onnantól kezdve nem csak, hogy figyeltek rád, hanem kvázi elvárások is voltak, nem?
Igen, azt hiszem. Így van.
Akkor edzővel futottál? Még már?
Nem.
Csak saját szakára?
Aha.
És akkor miket futottál?
Miket futottam?
Hát hasonlókat, mint ma edzővel, vagy tök másokat?
Hasonlókat csináltam akkor is, de persze másképp nem pulzussal például, hanem 13-ban például már csináltam intervallokat, meg mindenféléket az edzéseimbe. Egy kicsit sokat is csináltam szerintem. 14-ben volt is emiatt egy kis túledzésem. És hát 16-ban, amikor felkértem Lőrinc Olivért, hogy vállaljon el a spartatlon miatt, akkor éppen azért akartam, hogy edző segítsem a felkészülésemet, hogy nehogy elroncsam, hogy nehogy túledzem magam. Tehát ezért akartam...
De mondjuk neked nehéz, hogy túledzheted magad, csak te legalább azért ekkora egészségügyi tapasztalattal mögötted, az elég pontosan tudod, éppen mi bajod van, és azt hogy érdemes kezelni.
Mégis annyira nehéz, mert nem érzi az ember. Akkor érzi, hogy baj van, amikor már el van fáradva. Mert saját magadat nagyon nehéz olyan objektíven figyelni, kezelni, és a tüneteknek mindig találsz valami magyarázatot, hogy most mert azért vagyok fáradt, mert ezért vagy azért, mert nem aludtam eleget, vagy ilyesmi. És mire észrevettem, hogy ez a túledzettség, hiába olvasol róla, hiába olvasod a tüneteit, magadon nehéz ezt felismerni is. És amikor ezt észleltem, addigra már késő volt, addigra nem hogy javultak volna az eredményeim, nem is stagnáltam, hanem romlottak. És akkor el is húzott a 2014 második felét, ki is hagytam, abba hagytam a versenyzést, lemondtam a versenyeket, és visszaálltam ilyen régi örömfutó életembe, hogy elmentem futni minden nélkül, nem futottam gyorsakat, csak szépen, lazán, nézelődve, hogy annak, amit annyira szerettem a futásban. Tehát így újra megtaláljam magam, és hogy meg tudjam emészteni, hogy ezért én nagyon sokat tettem bele abba az évbe. Egész telet végig készültem, és csináltam olyan heteket, hogy tízszer edzettem egy héten.
Tízszer?
Tízszer. Tehát,
hogy ez már ilyen atléták edzenek,
ugye? Persze, ilyeneket csináltam, igen. És,
de mi volt benned? Mit érezted, hogy ilyen, amit én szoktam mondani, hogy ilyen éhes vagy, hogy baromi motivált,
igen. Nagyon, nagyon motivált voltam, és nagyon éhes voltam, ahogy te mondanád.
Mire voltál éhes?
Elmondom mindjárt azért, mert ilyen az az ötletem támadt, ilyen nagy képű ötletem, meg is fizettem érte, hogy amikor futottam 12 órán azt a 139 kilométert, akkor az 5.08-as átlagra jön ki, majd megnéztem, hogy akkor 144 volt talán a világcsúcs, ha jól emlékszem, 5.04, mert az nem sok. És akkor így ezt úgy, az nem nagy különbség, gondoltam, hogy arra én majd felkészülök.
5.04-es ezreket kellene futni.
Uh-huh, 12 órán át, és akkor megvan a 144 kilométer. És akkor én erre gondoltam, hogy na, ezt meg fogom csinálni, és hát nagy hívvel nekiálltam, és hát ez lett a vége, hogy túledzettem magam.
Tehát koppantál egyet?
Uh-huh, igen. Ez egyébként meg így utólag visszagondolva nagyon jót tett, hogy koppantam egyet, mert akkor az ember egy kicsit megtanulja, hogy vissza kell venni, és nem lehet ész nélkül kihasználni a testünket, és hát sokkal óvatosabb lettem a következő évben.
Akkor elengedted ezt a rekorddöntést?
Igen.
Azóta sem.
Elengedtem, ez 2014-ben volt, és akkor valamikor ugye az ősz folyamán, novemberben talán, tehát hogy volt egy 3 hónap, hogy egyáltalán nem versenyeztem, csak úgy futogattam magamnak, és akkor novemberben kitaláltam, hogy a következő évben felkészülök az Ultra Balatonra, egyéni futón, vagy egyéniben fogom körbefutni, és mert ugye addig mindig csak csapatban, párosban futottam, párosban kétszer is, és akkor itt kitaláltam ezt, hogy ez lesz az én fő tervem, célom, és hogy egyedül megcsinálom. Most nagyon szépen elkezdtem készülni decemberben, és jól sikerült, mert hát ott sikerült aztán győznöm 21 óra 45-tel, még a női pályacsúcs mindig az.
Ez már a 220-as táv?
Igen. Úgyhogy jól sikerült ez a felkészülés.
Igen, na de tovább bontogatva ezt a elvárások, éhesség kérdéskört, hogy onnantól kezdve már, hogy te arattál egy ilyen 12 órás UB csúcsot, aztán meg az UO, meg az Ultra Balaton, hogy onnantól kezdve már nyilván számoltak vele, te is tudtad, hogy hol a helyed, vagy kérdezem én, hogy tudtad-e hol a helyed, és hogy milyen perspektívák voltak, vagy tehát akkor te már magadat eleve a top versenyzők közé soroltad, gondolom, és onnan meg nem akartál kikerülni, nem? Tehát onnantól kezdve meg kicsit az volt, hogy fél komolyan, szinte ilyen fél profin edzeni, nem csinálni, versenyezni?
Hát 2015-ben ugye, hogy kitűztem azt az Ultra Balatont, akkor úgy gondoltam, hogy léptem egyet a hosszabb távok felé, és de nyilván azért 12 órában még mindig sikerült elég jókat futnom, bár olyan jót soha többet nem futottam azóta sem, de a sárvári versenyt 5-ször sikerült egymás után megnyernem, tehát úgy tudtam hol a helyem nagyjából, hogy benne vagyok a első.
Az a lépés kimaradt így a történetből, hogy miért mentél egyre hosszabb távokra? Tehát mi volt az, ami ott tartott téged?
Hát, mi volt az, ami ott tartott, vagy mi volt az, ami miatt tovább léptem?
Ami feljebb ami...
Hát úgy gondoltam, hogy most már futottam már a 12 órás versenyem is volt, vagy várja, hogy is volt. Párban futottam kétszer az Ultra Balaton, tehát úgy éreztem, hogy most már itt az idő, hogy most már van ott helyem egy egyéni futóként is. Kipróbáljam magam.
Ez még mindig nem válasz.
Ez még mindig nem válasz.
Igen, tehát arra vagyok kíváncsi, hogy mi az, amiért nem áll meg valaki a maratonnál, és miért megy tovább, mert 6 órásra, utána 12-re. Nálad ez mi volt? És hogy akkor meddig mész?
Uh-huh. Hát jó kérdés. Maratonban azt gondoltam, hogy maratonnál miért léptem tovább? Hát ez egész az Ultra Balaton miatt volt. Akkor kitaláltuk Ágival, hogy fussuk körbe ketten, akkor ott tudtuk, hogy az kicsit többet kellene futni, kicsit többet kellene edzeni, és akkor a maratoni felkészülésünket egy nagyon picit felturboztuk.
De miért akartátok körbe futni?
Mert olyan kihívásnak találtuk, hogy mi ezt meg tudjuk ketten is csinálni, és olyan ereje volt ennek az egésznek, hogy most négyen megcsináltuk egyikében, hogy akkor most mi lenne, ha már csak ketten. Tehát ez egy olyan nagy kihívás volt számunkra, és akkor ugye a legjobb barátnőddel körbefutni a Balaton, tehát az egy óriási cél volt egész évben, csak ezzel volt, nem egész évben, de jó fél éven át ezzel voltunk elfoglalva, ez annyira pesgett az életem ebben az egészben, és vittük egymást bele. Ez egy ilyen szép célja volt, meg egy ilyen jó kis tervnek tűnt. Igazából semmi más, nem tudok mást mondani. Ez volt az egy indok, hogy
ez... És a mai napig ez ugyanígy tart, vagy most már átalakultak ezek az indokok? Hát az, hogy ugye most már futsz mindig hosszukat, és hogy akkor most már az, hogy szinten tartsad és meghaladjad mondjuk az idődet, még mindig kihívása, vagy már ez megy neked, és azon belül
azért próbálsz. Ez mindig kihívás, igen. Most nem azt mondom, hogy egyre hosszabb távokat fogok keresni, mert már ez is elég hosszú, azt gondolom. Kihívásnak érzem még mindig, hogy tudok úgy teljesíteni, ahogy én szeretném. Most mondjuk a Spartatlonra gondolok, hogy miért akarom megint negyedszerre is. Még mindig látok benne kihívást, meg élményt.
Ezek a versek egyfajta ilyen, nem tudom én, emberi minőségi mérő fokok, vagy ilyen a külvilág szemében ezek olyan nagy dolgok, amik itt ilyen cölöpök ott le vannak verve, és lehet a társadalomban jó példaként hivatkozni rájuk, még hogyha értelmetlen tevékenységnek is tűnnek. Tehát, hogy kitűzöl egy célt, ami rohadt nagy, ami mások számára, még autóval is sok, hát valaki elmegy 250 km-re, akkor bekészít két vizet, meg rákcsálni valót az útra, pedig csak nyomja a pedált. Szóval, hogy ez miért van?
Hát nyilván ez is benne van, valószínű. Valahogy az Ultra Balatont még értem, hogy miért jutottam oda, mert az tényleg ott versenyezni, fantasztikus volt ugye a csapatban, és akkor egyszer csak ott áll az ember, hogy na most már itt vagyok, és egyedül is szeretném megcsinálni. Aztán, hogy utána újra és újra odaálltam, mindig úgy gondoltam, hogy nem tudom elengedni még annyira, szeretek ott lenni, ott ebbe benne lenni, ebbe a versenybe, ismét körbefutni, hogy ismét győzni, hát ez nekem olyan, nem is tudom.
Na, a győzelemről mesélj,
ez olyan élmény. Hogy ez mit tudom? hogy ez mit jelent nekem?
Igen, igen, bólogatok, itt Jekatyerinburg fölött.
Hát, nagyon, nagyon jó dolog mondjuk átszakítani elsőként a célszalagot, ez tény.
Hol van, bocs, hol van célszalag, a Ultra Balatonon
kívül? Hát van, a Korinthoszon is.
Ja. Jó, hát ott oda kell vinned azt érszalagot magadnak.
Jó, van, most ne kötözködj. Igen, van olyan verseny, ahol nincs valóban, oda képzelem akkor.
Jó, tehát ez befutni egy, a célba, ez egy jó
nagyon-nagyon jó érzés.
Na, befuthatnál a mezőny úgy, végén is a célba.
Úgy azt mondom, hogy elsőként sikerült megcsinálni, az melyik nagyobb dolog, amikor abszolútban is ott vagy a férfiak közt is az első tízben.
Szerintem ez nem annyira meglepő, szerintem az ultrában pont, hogy az ollónak a szára az így nem nyílik, hanem megy össze. Mm. Hogy ott a férfiak azok...
Tudom, hogy ott van egy-egy nő az első tízben mindig, de,
igen, de
ez is ugyan ilyen megerősítést ad, hogy képes vagyok erre. Ez ugye hétköznapi életemben is érzem ezt a vagy ilyen változást emiatt, hogy úgy érzem, hogy többre vagyok képes, mint amit gondoltam magamról. Én szerintem, hogy nem voltam úgy tisztában én most is úgy voltam, hogy ide jöttünk erre a versenyre, én kis fosós vagyok, hogy úristen, hát én hogy fogok tudni így elutazni a messzire egyedül, stb. Hát láttad, hogy mit csináltam, és ilyenek, és most ezek így megerősítenek ebben, hogy képes vagyok egy ilyen távot lefutni, akkor képes vagyok arra is, hogy elutazzak valahova egyedül. Tudom, hogy sokkal többre vagyok képes ezáltal, amit ezeket az élményeket így megélem a versenyeken, ez engem így megerősít fejben, hogy többre vagyok képes.
Jó, és az, hogy többre vagy képes, az csak egy faktor, de ugye ezt most már szinten kell tartani, tehát hogy azért ott mindig van egy magaddal szembeni elvárás is, és ugye nyilvánvalóan, hát most aki utána néz, hogy mikor születtél, azért nem mai csirke vagy, már bocsáss meg, már mint kinézetre igen, de korra nem, és ugye az embernek a biológiai lehetőségei szűkülnek, hogy akkor ez meddig lehet szinten tartani, vagy te simán el tudod fogadni, hogyha mondjuk hanyatlanál, vagy nem érnéd el azt, vagy csúcson szeretnéd abba hagyni?
Aha. Én ennek is nagyon örülök, különben, hogy most 48 évesen még ilyen jó eredményt tudok elérni, és ez különösen, szerintem erre vagyok a legbüszkébb, hogy jelenleg még egyáltalán így tudok futni. Nagyon örülök, hogy vége van egy versenynek, és nincs semmi bajom, hogy az izületeim nem fájnak, hogy ki tudok úgy menni edzeni, hogy tényleg nincsenek ilyen problémáim, egészségügyi problémáim. Ennek úgy mind nagyon örülök, és hogy jönnek a versenyek, és hogy versenyen is még tudok teljesíteni, ez egy nagyon klassz. Egyébként már megéltem, hogy megelőznek rövidebb távú versenyeken, és jelenleg azt kell, hogy mondjam, amit tapasztaltam, az érzés, hogy simán megélhető ez. Tehát nem okoz különösebb problémát és különösebb fájdalmat vagy frusztrációt számomra. Tudom, hogy ez az életrendje, hogy jönnek és meg fognak előzni a fiatalok, de nem bánom, vagyis hát ezért nem fogok most visszavonulni, amíg öröm nekem ez, addig csinálni szeretném. Most már azért vonuljak vissza, mert hogy most már legközelebb nem biztos, hogy győzök, benne van a pakliban. Most elmegyek a Spartatonra például össze, és jön a Cseh Katarina, aki 32 éves, nagyon gyors, nyilván ő az egyik például, és még sokan lehetnek mások is, akiket mondjuk nem ismerek, és jönnek és megelőznek. Ez benne van. Most akkor ne induljak már többet, mert hogy lehet, hogy már nem leszek ott a dobogón. Igen, az is benne van, hogy csak 6. leszek, vagy 8. benne van a történetben.
Igen, de nekem ez teljesen rendben van, és szerintem ez egy semmi baj nincs ezzel a baj, hogy valaki egyszer így, egyszer úgy, és de hogy az elvárásokkal együtt nyilván nő egy ilyen rajongói tábor, a híveid, ahogy szoktam mondani, hogy azért ők mindig várják, vagy mindig többet várnak, vagy mindig ugyanazt várják, és hogy nyilván etetni kell őket is nézőjelben, és nehogy csalódjanak, és tudom, hogy ez rád nem hat nyomasztólag? Az, hogy te mondjuk, mit tudom én, Esztergom, Komárom megyében kitüntetett díszpolgár vagy? Vagy mi is, vagy pontosan?
Hát van megyei kitüntetésem és városi kitüntetésem is. Igen, én tudom, mire gondolsz, de én azt gondolom, hogy ezek az emberek, akik engem szeretnek, meg tisztelnek, ők ezt el fogják fogadni, hogy jó, hát a Zsuzsi most már ennyi éves, és eddig tudott ilyen szép sikereket hozni, és most viszont már egyre jobban fejlődnek az ultrafutók. Hát olyan eredményeket futottak most a 6 órákon, amiket mi még nem futottunk soha. Tehát ezek a lányok jönnek majd a hosszabb távokra is, és ez az életrendje. Úgyhogy szerintem el fogják fogadni a idézőjelben, ahogy te mondod, híveim, és így is szeretni fognak.
Miért van ez, hogy most az ultra, ami elvileg ugye egy viszonylag pénztelen, dopingtalan, bár mind a kettőre tudunk akár más is negatív példát mondani, hogy van és létezik, de azért nagy részt egyáltalán nem jellemző rá. Tehát, hogy viszonylag helyi érdekű, csak önmagának szóló, mindenfajta díjazás nélküli dolog, még te fizetsz, hogy ott legyél és szenvedjél. Miért van az, hogy mégis, hogy most megint van egy olyan tendencia, mint mondjuk a 90-es években, amikor sok pénzdíj volt, és elképesztő durvákat futottak ultraversenyeken, szinte hivatásos futók, Bogár Janék, Hozár Attila, Mérces Edit, stb. Hogy miért van az, hogy ma megint van egy ilyen felfutás, de benne pénz nincs már, a dicsőség, vagy az embernek ez a keresése, hogy hol léphet ki a komfortzónájából úgy, hogy megsüvegeljék érte, vagy hogy önmaga vállát úgy megveregesse, hogy sokkal többnek érezze magát?
Én azt gondolom, hogy én is valahogy így belekeveredtem ebbe az egészbe, és nem terveztem, hogy én most ultrafutó leszek, nem terveztem, hogy győzni fogok versenyeken, hát honnan is tudtam volna. Így megyünk egyik után a másikba, keressük valahol ugye önmagunkat is benne, élvezzük, ha a sikereink vannak benne. Szeretünk futni. Miért olyan furcsa ez, hogy mi ezért fizetünk, mi ezért nem kapunk pénzdíjakat? Miért nem lehet ezt csak így simán elfogadni? Én azt gondolom,
nem csak az eredmények nagyon-nagyon nőnek, erősebbek, döntődnek meg a csúcsok.
Hogy... Igen, mert egyre több ember kezdi ezt el, hogy miért? Ugyanezért, mint mi. Mert ki akarja próbálni magát egy hosszabb távon. Azt mondja, hogy megcsináltam a 6 órában, már ilyen jókat futok, akkor most már lépek tovább. Mondjuk azt én is érzem, hogy valaki még alig fut, tudom én, nem tud lefutni egy órát, de már ultrafutó akar lenni. Tehát, hogy túl gyorsan akarnak, és hogy miért pont ultrafutó, azt mondjuk abban is van valami, mert azt gondolja, hogy azt könnyebb csinálni, lassan futni sokáig. Talán ez is egy magyarázat, nem tudom, hogy miért akar most nagyon sok ember ultrafutóvá válni, de
Miért?
Hát mondom, próbálom.
Hogy
megérteni, hogy miért akar olyan gyorsan lépni tovább, de
hát mert olyan cool, vagy ilyen wow, nem? Vagy nem tudom, fantasztikum, vagy legalábbis ezt tartják róla kívülről.
Ez is benne van. gondolom, van, akinek ez számít, hogy valamiben sikereket akar elérni, vagy mit tudom én, nincsen más az életében, amiben így meg tudnám mutatni, hogy nem tudom, ne ezeket kérdezel, hogy szerintem miért akarják mások. Én csak azt tudom, hogy én miért akartam. Én is ezért...
Azért kérdezek ilyeneket. Azt hittem, hogy neked ez könnyű, mert most már vannak tanítványaid, és jobban rálátsz a motivációikra.
Hát ők is ugyanúgy keresnek meg engem, mint ahogy én is magamban kitaláltam annó, hogy most akkor futnék egy Balatonkört, és akkor, hogy ebben segítsem őket. Hogy miért pont egy Balatont akar körbe futni, mert ez egy olyan szép álom neki, vagy egy szép cél, hogy ő ezt körbe tudná futni, és szeretné megpróbálni. Igen, valaki ezzel akar bizonyítani önmagának, vagy a környezetének. Ez is benne van, gondolom, valakinél ez így működik. Ki mivel motiválja magát, fogalmam nincs.
Azt hittem pedig, te választ tudsz adni erre a kérdésre.
Nagyon nehéz őket kérdezem. Hát a Plendurance-nél, ahol dolgozom, ott 35.
Mert most már nem vagy egészségügyi dolgozó, hanem váltottál, és szabadúszóként otthonról púzusgörbéket nézeget, és edzésterveket írsz.
Igen.
És akkor még van civilben, vagy nem
hát
elvállalva
már amikor...
20-30 még.
Dehogy is. 20-30. Nem, hát volt már egy pár ember, akinek már előtte is segítettem, és akkor ők már maradtak azok az ultrafutók, akik...
Amíg van 50 tanítványod?
Egy-két éve megkerestek, és akkor ők maradtak nálam ilyen kis privát futók. A saját csapatomból is, az esztergomi futóművekből is vannak páran, barátok is. De összesen 50, igen.
Szereted ezt a szót, hogy tanítványok?
Nem.
Mit mondasz?
Azt szoktam mondani, hogy ő is az én futóm. Vagy ő is az enyém, néha ilyeneket mondok rájuk, de hogy az enyémek, mintha a gyerekeim lennének körülben, nagyjából hasonló olyan... A tanítványom, ez nekem egy picit olyan nagy képű.
Hát ilyen madám vagy, kvázi a ultraházban.
Anyukájuk vagyok, igen.
De hogy ugye nem csak, hogy te edzősködsz online, kvázi, meg azért szóban telefonon, hanem hogy te is edzel, mert említetted már, hogy Lőrinc Olivérnél edzel, hogy amikor elkezdtél akkor nála edzeni, akkor neki már egy nagy istálója volt, tehát menőkkel dolgozott ő már?
Igen. Azért is kértem fel Olivért, hiszen tudtam, hogy Lubit Szilvi, Nagy Katalin, Rudolf Tomi, tehát őket ismertem már.
A Szilvi tudtam, hogy edzel, akkor nem tudtam, hogy a Nagy Katát is akkor már
persze,
edzette.
Persze, ő már javában, igen. És hát egy csomó olyan futót edzett, akik nagyon szép eredményeik voltak, és akkor azt gondoltam, hogy hát, ha engem is elvállal, annyira nem volt bátorságom, hogy tényleg heteket gondolkodtam rajta, hogy merjek-e írni neki, vagy sem. És akkor már közeledett a spartatloni nevezés, és akkor emlékszem, megírtam az első e-mailt, nem mertem elküldeni, és akkor a párom nyúlt oda a gombhoz, és küldte el a levelet, mert annyira aggódtam, hogy mi lesz, ha azt mondja, hogy nem vállal.
Mi? Akkor mi lett volna? Hát, összedől a világ?
Igen, akkor egy picit azért, hogy akkor folytattam volna, nyilván egyedül készültem volna a spartatlonra, de így nagyon örültem, hogy elvállalt, és akkor tudtam, hogy nekem már csak futni kell majd.
És ez nem volt összeférhetetlen, hogy ilyen jó női futók voltak ott nála? Tehát ez nem okozott neki konfliktust, vagy neki szívfájdalmat, nem is szív, hanem. Tehát, hogy egy olyan problémát, hogy végül is egymás ellen futatja azokat, akiket ő készít fel?
Nem, szerintem mind a mai napig ő ezzel nem foglalkozik. Ő egy edző, és mindenkit megpróbál a legjobb tudása szerint felkészíteni.
És neked sem volt ebből?
Nekem sem.
És... akartam kérdezni gyorsan. Említetted, hogy Ultra Balaton, utána álmodtad, hogy Spartatlon, A körözős versenyeket úgy teljesen kiiktattad a A-ból B-be futó versenyek után az életedből?
Hát még egy ideig csináltam, hiszen azért a sárvári 12 órát minden évben megcsináltam felkészülésként, tehát edzőversenyként. Mert hát ugye aszfaltos versenyeken indulok, és azért kell néha egy-egy hosszú aszfaltos edzőverseny is, és akkor így az megmaradt, de őszintén szólva egyáltalán nem okozott már örömet. Tehát azért csináltam, mert úgy gondoltam, hogy erre szükség van ahhoz, hogy odaállhassak az Ultra Balatonhoz, és ezért megcsináltam, de már nem okozott olyan örömet, mint az első években, még tetszett, hogy körözgetünk, most már nem. Amióta már A-ból B-be futok, az sokkal nagyobb élmény, és azt már nem szeretek körözni.
Tavaly volt a VB Temestváron, ugye? A 24 órás. Igen. Az egy körözgetős verseny volt.
Igen.
Miért vállaltad el?
Volt rajtam némi nyomás, hogy itt az idő, és hogy álljak oda a női válogatottba, és
először?
Aha, igen. És hogy már volt előtte is felkérés, csak én a Spartatlon miatt nemet mondtam. Tehát volt már az olyan év, ahol felkértek rá, hogy álljak be a 24 órás válogatott tagjai közé, és akkor én nemet mondtam. Volt emiatt egy kis lelkiismeret furdalásom, de és akkor jött ez az év. Úgy gondoltam, hogy most már itt az idő, háromszor voltam az Ultra Balatonon, most már elmegyek, és akkor én is megpróbálom ezt a 24 órás futást. Egyébként nekem még nem volt 24 órás futásom, úgyhogy az Ultra Balatoni kvalifikációmmal, meg a spartatoni időmmel kaptam engedélyt, hogy induljak a válogatottban, válogatott tagja legyek. És hát így kerültem oda Temesvárra, és hát sajnos nem sikerült az első olyan versenyem, ahol fel kellett, hogy adjam, és nem sikerült befejezni. 152 kilométerig jutottam el, úgyhogy sajnos vége lett a versenynek.
Beszédültél?
Elájultam konkrétan. Úgyhogy nem tudtam befejezni. Hát ez egy nagyon fájdalmas időszak volt, nem is akartam senkivel beszélni róla.
Cikinek érezted?
Hát... nagyon fájt. Nem cikinek. Tartott egy kis ideig, de sikerült feldolgoznom, és akkor léptem tovább, és akkor megpróbáltam a következő versenyre koncentrálni, és lehet tanulni abból, hogy esetleg legközelebb ne forduljon elő ilyen.
Azért fura, mert azért nyomodott is, meg mondjuk mit tudom én, az Ultra Balaton is, meg a Spartaton is a tempót, tehát hogy ez valami átmeneti üzemzavar lehetett, vagy elcseszett frissítés, vagy...
Hát túl ittam magam egy izóból, szerintem, és akkor a hányásás menésem volt, akkor a folyadékvesztés, hogy ájulás lett a vége.
Csak azért furcsa ez, mert mesélted, hogy nem is tudom, a párod az Attila mesélte, hogy futottál Spartatlon, és ő kíséret, az nem egy klasszikus kísérés, hanem hogy megvár a pontokon, és akkor néha úgy megkérdezi, hogy na, mit kérsz, miközben, mit tudom én, a ellenfeledet meg, hogy legyúrják, paskolják, etetik, kis rutint végeznek rajta, mint hogy neked nem lenne ilyen hatalmas nagy igényed.
Nincs.
És mégis.
Úgy egyébként nincs, és hiszen ezeken a versenyeken meg kell tudni oldani magunknak, ugye 40 kilométer, aztán megint 40. Ezért az első Spartatlonon rögtön láttam, hogy itt nekem tényleg nem kell sok mindent adnia, mert a pontokból éltem. Tehát én nem viszek porokat, nem oldom fel. hanem vizet iszom, és kólát iszom, és banánt eszem, és mézes kenyeret, és viszem a kis tabletta formában az aminosavat, a fehérjét és a zsótablettát, és ennyivel vegyek végig. Tehát nem úgy kell engem segíteni, hogy pontról pontra csak saját cuccal és saját frissítéssel, hanem nekem a segítség az abból áll, a legfontosabb feladata Attilának, hogy amikor pozícióban vagyok, akkor hogy ezt sikerüljön megtartanom.
Hogy... Demesi Attila, ha valaki nem tudná, nem Márton Attila, vagy
igen,
nem tudom én,
igen,
Pataki
igen.
Attila.
Igen, hogy Attila figyeli a mögöttem lévő futókat, hogy milyen tempóval haladnak, megvárja, kiszámolja, és megpróbál értesíteni erről. Tehát ezzel egy kis segítséget kapok általa, ami nagy segítség.
És milyen egészségügyi ökölszabályokat tudsz mondani, amit a hosszú szakmai éveid alatt kitaláltál, elsajátítottál, mármint ami a futóknak hasznos lehet?
Milyen egészségügyi szabályokat?
Nem egész, nem ökölszabályt, amiket nem szabad elkövetni, vagy pont, hogy el kell követni, vagy... Tehát bármilyen, ami neked megosztható, hasznos tapasztalat, és...
Hát sok minden van. Ezeket is az évek alatt tanuljuk meg, meg én is másoktól, mert valamiket nem lehet kiolvasni könyvből, hanem meg kell tapasztalni. Például ahhoz, hogy bekenjük a lábunkat egy ilyen hosszú verseny előtt lanolinnal, hogy védjük a bőrünket, ezt is egy előadáson hallottam én is, amikor még Lőrinc Olivér és Lubic Szilvi előadását hallgattam meg az ultrabalatoni felkészítés alkalmával, és akkor én is innen alkalmaztam, és azóta én is adom tovább másoknak. Például ez is egy ilyen dolog. Aztán a frissítést is próbálom mindig változtatni, próbálgatni. Ott is vannak ilyen szabályok, hogy ne együnk csak kipróbált, letesztelt dolgokat, de ezeket tudnám mondani, új dolgokat ne kóstolgassunk meg verseny előtt közben, mert problémát okozhatnak. Úgy próbáljuk ki a ruházatunkat, de ezt ugye már mindenki tudja, hogy abban induljunk el egy ilyen hosszú versenyre, amit már teszteltünk, hogy nem dörzsöl ki.
Például most milyen kipróbált cipőben indultál el a Sakura Michin, igaz?
Igen, ezzel most azért nevetünk, mert annyit volt rajtam a cipőm, hogy elmentünk előző nap egy kicsit túrázni benne, hogy mondtam, hogy azért egy picit legyen a lábamon a cipő, felvettem, de ezt tudni kell róla, hogy én ebben a cipőben futok, edzek, és ugyanezt a modellt elhoztam Vadi új 0 kilométeresen tisztán, hogy ebben meg versenyezni fogok, és bevált, egy visszajagom sincs.
Etikailag mit gondolsz a fájdalomcsillapításról, verseny közbeli tabletták szedéséről?
Nagyon szerencsém van, mert nem kell élnem vele. Szerencsém volt eddig, de lehet, hogy lesz olyan verseny, ahol azt mondom, hogy be kell vennem egy tablettát. Nekem nincsen vele problémám, ha valakinek megfájdul a sarka, vagy a térde is bevesz egy fájdalomcsillapítót, tegye meg. Én ettől... Nekem nincs ez a ilyen etikai problémám, semmi. Szerintem mindenkinek a magánügye, hogy így tud versenyezni, ennyire tűri ezt a fájdalmat, vagy sem. Most nekem is be kellett vegyek a versenyen a húgyhólyaggyulladásom miatt egy fájdalomcsillapított például, de nem érzem, hogy ettől én bűnt követtem volna.
Cigi?
Soha nem dohányoztam.
Pia?
Soha nem piáltam.
Most itt áll egy szakét.
Igen, miattad. Igen, hát na, igen, volt egy ilyen botlás most, de ennyi. Belefér.
Egyébként pont most tapasztaltuk meg, hogy van egy cigarettázó, erősen dohányos futó, és szuperül tud futni. Bár óránként meg kell állnia elszívni egy cigit, aztán hogyha már versenyben van és számít az idő, akkor menet közben beleszippant párat. De hogy ezt nem feltétlenül pozitív példaként mondom, hogy mindenki kezdje el, de hogy így is lehet, és így is. Hogy nem kizárt semmi, és hogyha valaki észszerűen tudja csinálni a két szenvedélyét, hogy össze tudja hangolni, akkor jó eredmények, vagy egy kellemes kombináció jöhet ki belőle. De hogyha most ilyen csúnya dolgokról beszéltünk, ami rontbolják a külső kinézetünket, a bőrünket, egyszerűen azt mondtad, hogy a futás a legjobb kozmetikus.
Aha. Hát ezt úgy értettem, hogy például elmész futni télen, az a mész, és akkor olyan szép a bőröm. Kisimult, jó hatással van rá, ezt én így értem. És nem a szépségszalonba járok, hanem futni járok. És azt gondolom, hogy igen, fiatalon tart. Biztos vagyok, hogy hat a bőrünkre is. Ugyanakkor egy ilyen hosszú verseny után meg, hogy le vagyunk harcolva, hogy a bőrünk hogy néz ki, azt nem, jobb, ha nem látja senki. Hogy nekem az orrom hámlik, teljesen kiszáradva a szánk, Balázsnak a homlokán nincs bőr, tehát azért megvisel minket egy ilyen nagy futás, de úgy összességében a normális futó, aki elmegy és fut egy órát naponta, azt gondolom, hogy nagyon jó hatással van a bőrére, hát a verejtékkel tisztul a szervezetünk, és ez a bőrünkre is kihat.
És az, hogy futunk, most ugye már külsőről beszélünk, kicsit a belső felé is menjünk, hogy neked van ilyen meditatív, hipnotikus, bármilyen élményed a futással kapcsolatban, hogy végig nagyon egyszerű, szikár dolgokra figyelsz, mit teszek, hova megyek, hol tartok, mennyi az idő, mennyi a pulzus, mi a következő checkpoint, és egyébként pedig kontrollálok mindent.
Van példa erre is, arra is van, hogy órákon át képes vagyok például eljátszani a gondolataimmal, és nem arra koncentrálni, hogy most mit fogok enni, és ilyesmi. Tehát megéltem már ezt is, és azt is. Van olyan is, amikor nagyon koncentráltan tudok végigmenni. Olyan futásom is van, de azért nagyon hosszúkan mondhatni úgy is, hogy belefér minden. Tehát a verseny elején az még ilyen élvezetes. Ott így szárnyalnak a kis gondolatok, énekelgetek, dudolászom, nézem a tájat, stb. Amikor jön a fáradtság és a nehezebb része, akkor viszont előfordul, hogy néha nem is tudok elszámolni az idővel, órákkal. Olyan érdekes ez is, hogy hol voltam. Most is azt hiszem, ezt éltem meg ezen a versenyen, de és olyan is van, amikor direkt próbálok ilyen meditációhoz nyúlni. Ezt gyakorlom otthon, és próbálom légzést úgy irányítva, és ilyen meditatív állapotba kerülni menet közben. Nem mindig sikerül, vagyis gyakran nem sikerül.
Többször említetted, hogy ez a verseny, hogy akkor kicsit beszélsz erről a versenyről, amin most voltál.
Igen.
Mennyire csapódott le, mennyire vannak róla már hiteles képeid?
Hát, még nagyon friss az élmény, és még szerintem ülepednie kell bennem, azt gondolom. Annyira gyorsan vége lett, most így hirtelen arra gondoltam, hogy itt volt az, hogy éjszaka nem tudtam ugye elszámolni órákkal, hogy hol voltam, merre jártam, majd aztán hajnalban már megint nagyon képben voltam, ott már csak mindig figyeltem, hogy melyik checkpoint következik, hány kilométert kell futnom, és most éltem meg először azt is, hogy elaludtam felfelé gyaloglás közben a hegyen, és elestem, hát erre ébredtem. Hogy ez is olyan furcsa még ez az egész, úgyhogy még nagyon friss, úgyhogy nagyon nem tudok még róla sokat mondani.
De vajon miért voltak ezek az először megtörtént dolgok? Hát futottál 3 spartatlon, közel ilyen hosszú, közel ilyen szintes. Miért?
Nem tudom. De szerintem valahogy mindig minden verseny más, és most ez jött. Most ez történt velem. Nem tudom, mi okozta, hogy tudtam ennyire elfáradni, elámosodni. Annyira hirtelen jött ez az álmosság, hogy nem tudtam uralkodni rajta. és nem tudtam nyitva tartani a szemem. És egyszer csak azt éreztem, hogy már a földön vagyok. Van egy jó lila folt a fenekemen.
Általában az a japán-magyar rokonság bizonyítéka, hogy nem az, hogy ez a fekete folt, a fene tudja.
Nem meg. Tudom.
Jó, szóval, de hogy sokáig azt hittesz, hogy te vezetsz, ugye?
Aha, igen. Igen, mert a rajt az úgy történt, hogy más időpontokban indultunk, vagyis csúsztatott rajtoltatás, ugye így hívják szép kifejezéssel, hiszen nem zárják le a várost, és nem kapunk semmiféle rendőri kíséretet, se felvezetés, semmit, és hogy így 20 főket, körülbelül 20 fős csapatokban, ugye, 20 fős csapatokban indultunk. Emiatt aztán megnéztem a rajtlistát, és láttam, hogy egy nő van az én csapatomban, úgy gondoltam, hogy őre kell figyelni, mi vagyunk az utolsó csapat, tehát azt gondoltam, hogy nyilván itt vannak a leggyorsabbak, és csak egy lányra figyeltem, és végig azt néztem, hogy ő mögöttem van. Tehát ezért meg voltam róla győződve, hogy én vezetek a versenyen. Aztán meglepetésként ért, hogy nem így van.
Ez hol ért meglepetésként? Nem került el itt senki, hiszen előtted volt.
Igen,
hiszen
igen,
korábban
igen.
Indult egy másik zónából.
Az egyik ponton szólt a Miki felesége, hogy van előttem egy nő. De én akkor még azt gondoltam, hogy biztos ő tudja rosszul. Mert aztán valamelyik ponton éppen összetalálkoztam egy nővel a ponton, vagyis én ott voltam, frissítettem, amikor beért egy nő, és akkor mondom, biztos ő az, aki előttem volt, csak tegyük fel, mosdóba volt, vagy ilyesmi, és akkor én ott el is indultam, emlékszem elég jó tempóba, hogy na, akkor most megelőzöm, és hát azt hittem, hogy én vezetek. Igen. Na, itt jön az, hogy itt nincs segítség, és önállóan egyedül kell megoldanod, nincs, aki tudjon súgni, aki tudjon abban segíteni, hogy milyen pozícióban vagyok, és akkor ezért történt ez, hogy aztán valamelyik ponton, úgy hajnalban, reggel felé, ott már megkérdeztem, hogy hogy állok, és mondták, hogy második helyen vagyok, tehát ott már tudtam, hogy valaki előttem van, de hogy mennyivel, azt nem tudtam. Úgyhogy így fejeztem be a versenyt, hogy én már tisztában voltam azzal, hogy második helyen vagyok.
És hogyan beszélnél le bárkit, hogy ezen a versenyen elinduljon, vagy hogyan beszélnél el bárkit, hogy ezen a Sakura Michin, a cseresznyevirágzás japán versenyen rajthoz álljon?
Én nem beszélnék le senkit, mert szerintem nagyon szép verseny volt, szép útvonal, nagyon tetszett, gyönyörű táj volt. Ami nem tetszett, az a sok alagút, de remélem, hogy ez is majd megszépül.
Balagút volt, mint cseresznyefát.
Igen, igen, van egy ilyen mondás. Igen, sokkal több cseresznyefát vártam, és sajnos keveset láttunk, de úgy a táj az olyan szép volt, hogy szinte kárpótolt minket. Nagyon jó versenynek tartom ezt a Sakura Michit, úgy értem, szép élmény volt. Valószínűleg az alagútakat is majd elfelejtem, hogy megszépül az élmény pár nap múlva. Lehet, hogyha egy hét múlva beszélnénk, már mást mondok.
És összehasonlítva a Spartatlonnal háromszor futottál, és voltál harmadik, második, első. Most itt második lettél. Mm-hmm. Hogy pro-kontra?
Ezt azért egy picit nehezebbnek találtam. Én azt gondolom, hogy már csak azért is, mert hogy itt teljesen egyedül kell menni. Itt egyedül kell kilogisztikázni, hogy melyik pontra küldöm előre a melegruhát, a fejlámpát. És az, hogy teljesen igen, ez, hogy egyedül vagyok, talán ez volt a legnehezebb benne. Meg egy kicsit a pálya is szerintem egy picit nehezebb volt, nem tudom. Most ezt én így gondolom, hogy nehezebb a pálya is. Hőmérséklet szempontjából viszont jobb, mint a Spartatlon, mert üresebb van. Tehát szerintem könnyebb futni. Én nagyjából ugyanazt futottam, mint tavaly a Spartatlonon, szerintem ugyanazt a tempót is. Annyiban most rosszabb az időm, hogy itt meg kellett állni minden piros lámpánál, ami az átlagomat hát ugye elvette, tehát nem 5.30-as átlaggal mentem, hanem 6-os átlaggal az első 50-en, 60-on annyi lámpánál álltunk meg, hogy
igazából azért mentél így, mert én én futottam veled végig 100 kilométerig, és kolonc voltam a nyakadon.
De, voltál kolonc, egyáltalán nem voltál kolonc. Jó poén, de nem így van. Nem, én ugyanúgy mentem, ahogy szoktam a hosszú versenyeken, és egyértelmű volt, hogy annyi állásidőnk volt, hogy lassabban mentünk. Pontosan 30 perccel később voltam, idézőjelben Korinthosznál, mint ahogy szoktam. Úgyhogy azért gondolom, hogy ez ebben benne van. Hát meg a befutó előtt is még mindig álltam a zebrán. Hát 200 méterre a befutó előtt egy nagyon hosszú zebra, piros lámpa, és vártam, hogy átmehessek rajta, és végre befuthassak a célba. Azért ez eléggé furcsa. De ez adja ennek a versenynek a másságát.
Igen. Mondjuk ott is elmentek is, hogy közösen pisiltünk kétszer is az útvonalon.
Jaj, ugye milyen jó volt.
Na, de hogy ez összehoz minket. Te nagyon mindig optimista, tök nyugodt, kedélyes, szinte már-már naív nőci is vagy.
Igen.
És nem láttalak még így feszülten versenyezni, de hogy tényleg így van? Tehát, hogy közben is tudod ezt tartani? Vagy azért van benned néha görcs, vagy stressz, vagy szorongás, vagy bármi?
Tényleg naív vagyok, tehát én ezt beismerem. De
a futás miatt lettél egyébként kedélyes, optimista?
Nem,
azt
nem,
tetted,
nem. Én egy ilyen típus vagyok, igen. Tehát ilyen típus vagyok, ezen nem hiszem, hogy lehet változtatni. Ilyen megszülettem, és futás közben is ilyen vagyok. Ez egy jó dolog különben, mert bennem nincsen ilyen stressz, meg ilyen nagy nyomás versenyzés közben. Ennek ellenére már volt, hogy ugye nagyon elfáradva, elkeseredve, belesírdogálva egy versenyen, tehát én is vagyok ilyen állapotban, de nem élem meg olyan negatívnak ezeket az érzéseket, és sőt, most is vártam arra, hogy jön majd az a fájdalmas rész, az a nehéz rész, akartam ezt a fájdalmat, ez így együtt adja meg ennek az ultrafutásnak a varázsát, a szépségét, hogy ott igazán megkínlódunk, megszenvedünk ezen a versenyen, ezeken a hosszú versenyeken.
És hogy lehet ezt a tempót, amit te nyomsz, még ha kicsit hanyatlik is a vége felé, gyakorolni. Tehát azt, hogy ezt te fenntartod, azt nyilván nem lehet lemodellezni egy 200-as edzéssel. És ahogy tudom, nem is futsz többet 2-3, egyszer talán volt 4 órás edzésed. Tehát, hogy én miért nem tudom veled tartani a lépést, pedig én is futok majdnem minden nap. Jó, nem olyan hosszú, viszont gyors tempóba, tehát azt gondolnám, hogy azért van hozzá erő, állóképességem, aztán még sincsen.
Balázs, ezt nem nekem kell megmondani, hanem neked, mert igazából te tudnád velem tartani a tempót, és a többi fiú is tudná.
Csak akkor én nem vagyok motivált, hogy győzzek, nem? Lehet, hogy ez a kulcs?
Igen, valószínűleg, hogy ott elfogy az az erő fejben, hogy menjek most tovább, és ne üljek le azon a ponton enni, hanem hajtsam magam, és gyerünk, érjünk be hamarabb. Csak ez lehet a titok, mert fizikailag simán bírnál így futni, mint én. Sőt, jobbat is. Egyszerűen csak valami akadályba ütközöl, amit ott úgy érzed, hogy nem tudsz megoldani, vagy azt mondod, hogy én azt nem tudok tovább menni, most le kell itt üljek, és ennem egy meleg ételt mondjuk. Ez az, amit én kihagyok, hanem megyek tovább. Ennyi az egész. Semmi különlegesség nincs ebben.
Hát igen, hogy szeretnék én ott kvaterkázni, meg, de azért mondom, hogy nekem ezek az ultrafutások kalandok voltak, lesznek. Hogy neked viszont meg úgy tűnik, hogy azért biztos van benne kalandrész is, de egy nagyon erős ilyen húzó hatása van a célnak.
Igen, igen, tehát én jól akarom teljesíteni. Tehát nem csak végigmenni, meg élvezni, hanem jól is akarom teljesíteni. Azért ez egy kicsit így más. Itt kijön belőlem a versenyző, hogy a lehető legjobbat tudjam kihozni magamból, bár csak a végén is érezném ezt olyan erősen, mert azért a végét én is nagyjából elengedem. Már nehezen motiválom magam. De ez lehet a különbség.
És akkor térjünk rá arra, hogy ugye te így aszfalton vitézkedsz sokat, de azért terepre is mész, hiszen baromi közel laksz a Filishez, dobogókőhöz, hogy idővel lehet, hogy erre váltasz, vagy ezt paralel csinálod, vagy te inkább aszfaltos vagy?
Nagyon szeretek én is az erdőbe futni, de a könnyű terepet kedvelem csak, és nem vagyok ügyes terepen. Ennyi az egész, hogy a versenyeimet úgy válogatom ki, hogy én jobb vagyok aszfalton, mint terepen, és terepen ügyetlen vagyok, még féltem a lábaimat, nem tudok úgy elindulni lefelé, ahogy kellene, felfelé még csak, de aztán a lefeléknél elég nagy problémám van, úgyhogy ezért versenyzem aszfalton, és de edzeni edzek terepen, és egy-egy rövidebb terepversenyre néha el is megyek. Nagyon szeretek én is ott futni, ha tehetném, mindig az erdőben lennék. Az ilyen széles erdészeti utakat kedvelem, gyönyörű legelők és gyönyörű dombok között, tehát az ilyen nagyon könnyed terepeket.
Tehát ilyen Ultra Trail Hungary nem indulnál el, mondjuk félted a lábodat, hogy akkor mondjuk egy rossz lépés és tönkre megy a szezonod.
Nem, most nem érzek még ilyen indítatást. Lehet, hogy eljön majd ez a pillanat, jelenleg nem. Nem. A 30 kilométeres távon már elindultam, az a Szent, nem? Mi volt ennek a neve? Visegrád Trail, igen. Azon már egyszer elindultam, nagyon tetszett. Nagyon jó volt.
Közben be kell kapcsolnunk a biztonságot, mert turbulencia ja. van.
Jó.
Ufa felett.
Jó. Szóval... meglátjuk. Lehet, hogy később azt mondom, hogy most már csak a terep érdekel. Jelenleg én még örömömet lelem a aszfaltfutásban.
Az nem veszélyes? Szoktam mindig ugye a egyszeri mezei futó hallgató kérdezni, hogy jó, de hát ha elkezdenék, mert nem megy tönkre, így gerincem, mondtam én, derekam, csípőm, talpam.
Az aszfaltfutásra gondolsz, annak a káros hatásaira? Hát ebben nem hiszek. Nagyon sokan mondják, hogy majd nem fogsz tudni járni, tönkre fog menni a térded, stb. De én 18 éve futok, és nem fáj semmi. Úgyhogy nagyon hálás vagyok ezért, nem örülök ennek, de hiszem, hogy egy egészséges ember, akinek nincs semmi statikai hibája, ilyen, tudom én, nincs O-lába, X-lába, csípő problémája, akkor annak jól működnek az izületei, a cipőink megvédenek azért a becsapódásoktól, és az izületeink is egy élő. Szóval ez egy olyan szerv, amit használni kell. Nem hiszem, hogy túlzottan elhasználódnék, hogy elkoptatnám magam, azért mert aszfalton futok.
Egy olyan téma, ami mindenkit érdekel, és mindenki nyilván pletykáról, főleg magyarok azért szeretnek a másik zsebébe turkálni, hogy mi a helyzet ebből a futó szponzorációval. Tehát, hogy te neked van egy, vagy kettő, vagy több szponzorod, vagy nem is tudom, hogy nevezzük, támogatód, hogy nekik is meg kell felelni folyton, nem? Azzal, hogy versenyzel, hogy jelen vagy, hogy eredményeket érsz el. A szerződésben például rögzítve van?
Engem 2015 óta támogat a Salomon Hungary ruházattal és cipővel, és nincsen leírva szerződésben. Szerintem szerződésünk sincs, szóbeli megállapodásunk van, hogy én viselem az ő ruháikat, és megjelenek benne a versenyeken, edzéseken, és a sportolói oldalamon időnként megjelenítek egy-egy posztot, írást, egy fotót, és gyakorlatilag ennyi a megállapodás. Nagyon örültem, amikor támogatni kezdtek, és nekem ez sokat jelentett. És Polár támogatott is vagyok, 2019 januártól.
Most a diplomatikus körök lefutása után, tehát, hogy, tehát akkor neked például itt pózolós fotókat kell csinálni, itt a vízesésnél, nem? Vagy szakadék mellett, vagy szép tájon hajnalban kitárt karral, nem? Tehát vannak ilyen? Vannak-e kérések?
Nincs, olyan kérés nincs, hogy pózoljak. Az a kérés, hogy, hogy a támogatásért cserébe a sportolói oldalamon mondjuk két hetente szerepeljek valamilyen pozícióban, nem ez van megadva, hogy pózoljak, hanem hát nyilván az lenne a klassz, ha mindig lenne egy jó kis futós képem, de nagyon nehéz ezt megoldani, mert én egyedül futok, és nincs, aki lefotózzon, úgyhogy ezért aztán mindenféle módszert kitalálunk, és próbálunk egy-egy szép fotót kirakni magunkról.
Hát ki kell rakni a Pilisbe ilyen fotócellás kamerákat, hogy amikor te elfutsz, akkor ott lőjön rád egy.
Meg egyébként is nők vagyunk, szeretünk magunkról szép képeket csinálni, és miért baj az? Szerintem, ha valakinek ez nem tetszik, akkor ne nézze, de a futók szeretik nézegetni a másik képeit, most egy edzésedet felrakod egy szép fotóval, én ebben ezt nem látom olyan borzalmas dolognak, szóval azt gondolom, hogy ez cserébe, a szponzor, hogy ennyit kér, ez simán vállalható, hát hiszen nekik a reklám a cél.
A reklám meg az elérés. Neked ebben például sose volt bejött, hogy olyan kvázi futók, idézőjeles futó emberek is szponzoráltak, akik igazából azért veled mondjuk egy lapon, vagy egy napon, nem is tudom, hogy ez a kifejezés, nem is említhetők, és mégis ugyanúgy előtérben vannak, és villognak, stb. Eredmény az szinte semmi, csak ugye influencerek, ahogy ma divatos szóval mondjuk.
Igen, van ilyen is, de ettől nekem azért nem zavar, mert attól nekem nem lesz jobb. Tehát attól még nem lesz nekem több támogatóm, mert tehát nem vagyok így rájuk, ha ezt akarod kérdezni, tehát egyetemen nem zavar, hogy most kikapnak támogatásokat, és mit adnak ezért, vagy mit tettek le az asztalra ezért. Ez engem nem érdekel. Úgyhogy én, látod, ettől vagyok ilyen nyugodt, és mondjuk úgy, hogy kiegyensúlyozott, mert nem foglalkozom ilyenekkel.
Egy kicsit sem. Ilyenkor szoktak az újságba beírni zárva,
hogy
nevet, kacsint, nem tudom én,
kunyorít. Tényleg nem zavar, nem bánt.
Te el tudsz menni futni Esztergomban úgy, hogy nem síró férfiak és táblával felszerelt tinédzserek rohannak utánad, mint Paul McCartney és Joe Lennon után?
Ne viccelj már. Persze, simán. Ez mondom, kisváros, tehát ismerek az arcokat, tudjuk egymásról a futók is, hogy ki kicsoda, és az utcán is megismernek az emberek, de nem vagyok én ott sztár. Jó, volt már olyan, hogy a Lidlibe adtam autogramot, meg a postán szelfit kér a postás kisasszony. Ezek tök aranyos dolgok, engem még zavarba ejtenek nagyon. Még koncentrálnom kell, hogy érjem le a nevemet, mert ez azért még ritka, hogy ilyet kérnek, és egy kicsit zavarba ejtő, de úgy aranyos, és nagyon kedvesen jönnek oda hozzám, úgyhogy...
Politika még nem akar felhasználni?
Nem. Bár nem igaz, volt már rá felkérés, de nemet mondtam.
Úgy legyél képviselő?
Nem, csak hogy... Egy szórólapon én is szerepeljek, és a támogatókat keresve egy politikus mellett, és én ezt nem szeretnék a politikába belemenni, sportolóként sem.
Mi a legszebb élmény, ami elsőre egy eszedbe jut?
Miről?
Futás kapcsán?
Legszebb élményem? Egyik nap volt is pont egy gondolatom. Ezzel kapcsolatban az egyik legszebb élményem, mi is volt? Egyik nap eszembe jutott egy valami, az első Spartatlonomon történt, valami nagyon szép élményeim voltak, kár, hogy csak az elsőn. az például ez egy nagyon szép élmény volt, amikor azon az első spártatlanon hajnalban kaptattam fel a síratófalnak nevezett emelkedőn a sziklák között, és felkelt a nap, és a szép kötfátyolban úszott a völgy, és akkor eszembe jutott egy film, amit előtte két hete láttam, az Amerikai szépség, amiben azt mondja az ingatlan közvetítő hölgy, hogy én már adom ezt a házat. És akkor én, az ott ugye kántálja egy magába, hogy én eladom ezt a házat, és akkor én elkezdtem mondogatni, hogy én ma felállok a dobogóra. És ezt addig-addig mondtam, addig-addig kiabáltam, amíg már rekedve kiabáltam magam. De ez egy olyan élmény volt, hogy a végén így bele... Nagyon fáradtan kezdtem el az egészet, és a végén így bele kacagtam a végébe.
Annyira. Körötted volt valaki?
Nem volt senki, persze, megfordultam előtte, megnéztem. Nem volt senki, és ez egy olyan jó kis élmény, úgy visszagondolva erre, hogy ilyen jelentéktelen, de mégis szép.
A műsor a Béton partnere.